Vajon egyáltalán mióta természetes az átlag embereknek, hogy utaznak, utazhatnak, hogy az éves rutinjuk része, hogy nyáron legalább egy hetet valahol pihennek?
Remek kérdés, hiszen valójában egy olyan cselekvésformáról beszélünk itt, ami nem, hogy úgy mondjam, emberi lényegünk alapvető része. Tehát nem tartozik hozzá az olyan szükségletekhez, amelyek nélkül ugye nem tudott létezni az ember, mióta kulturális lény. Magyarán a turizmusnak igenis látjuk a kezdetét, és nem arról van szó, hogy ez valami fajta, nem tudom én, ősidőkből jövő dolog, mint az, hogy rokonsági rendszereket ben gondolkodunk a társadalomról magunk körül, vagy hogy éppen gazdálkodunk a körülöttünk lévő erőforrásokból. Tehát igenis ennek van története. Na most a története az persze egy izgalmas kérdés, mert hát többféle módon próbálják ezt tagolni, ezt a turizmus történetet, turizmusnak a történelmét, és ezek közül állandóan előjön ugye az a legtágabb felfogás, hogy tulajdonképpen már az ókorban voltak olyan jellegű pihenési célú utazások az ókori Rómában, amelyekben turisztikus motivumot felfedezhetünk. Ezeket nem vethetjük össze azzal a fajta a polgári, modern társadalomból érkező és abba illeszkedő cselekvés formával, ahogy a turizmust megismertük, és ami a turizmus jelenlegi formájának azért egy egyértelműen azonosítható, jól visszakövethető alapját adja. Tehát talán erre azt lehetne mondani, hogy voltak ilyen turisztikus jelenségek, de talán turizmusról nem beszélhetünk. A középkori zarándoklatokat, keresztény zarándoklatokat szintén felszokták emlegetni, hiszen ott is látunk olyan elemeket, hogy a zarándokoknak az utazását valóságos ügynökségek szervezik, a tömegek, akik úton vannak a szerzetes rendek mellett egyre inkább professzionális szolgáltatásokat vesznek igénybe, tehát szállásadást és utaztatást és étkezést. Meg vannak olyan feljegyzéseink, 16. században egy ferences barát elment egy ferences nemi gyűlésre, és megvan a fantasztikusan izgalmas, hosszú útleírása, immár a magyar nyelven is ki van adva. Ő is felsorolja, mint az utazása során, amikor valami csak egyszerűen izgalmas, érdekes kuriózitás volt, és ő kitett és megnézte. Ezek mind ilyen turisztikus jellegű elemek a zarándoklatokhoz kapcsolódó korszakból. És aztán, hogyha tovább menjünk az időben, akkor talán a modern turizmusnak az ilyen nulladik fázisát, még mindig nem az elsőt, a nulladikat, azt a 17. századi Angliából elterjedő Grand Tourhoz szokták kötni, ami azért az arisztokrácia gyermekeinek tanítatását befejező nagy utazás volt, célpontja pedig Itália, illetve Franciaország. Ezt azért emlegetik már a modern turizmus egyfajta előfutáraként, direkt előfutáraként, mert a helyszínek, amelyeket meglátogatnak ugyan tanulási céllal és az antik kultúra iránti tiszteletből, azok a helyszínek, amelyeket mi is ma meglátogatunk, ami ma már kötelező elem, ami nélkül ugye művelt ember nem mondhatja magát utazottnak. És aztán, hogyha itt tovább megyünk az időben, tulajdonképpen azt a fajta modern turizmust, amelyikben ugye megjelenik még ráadásul a közös utazás, standardizálódik és olcsóbbá válik az utazás, megjelennek hozzá professzionális szállásadási szolgáltatások, elkezdődik egy idő után a látvány kidolgozása, az attrakció kidolgozása, nos ezt a modern értelembe vett turizmust, ezt egész pontosan 1841-hez kötik, és egy bizonyos Thomas Cook nevű úriemberhez, aki egy angol antialkoholista aktivista volt, és az első társas utazás, amit szervezett, az annyiból állt, hogy néhány tucat kilométerre elmentek a helyi vasúttal egy antialkoholista gyűlésre, és ő a megszervezett résztvevő csoportnak olcsóbb jegyet alkudott ki a vasútnál. Ez annyira egy sikeres akciónak bizonyult Thomas Cooknak, hogy 10-20 éven belül a Thomas Cook és fiai utazási iroda 1860-as, 70-es, 80-as években már Európának a legkülönbözőbb tájára szervez. Ekkor már nem antialkoholista tárgyú, hanem fölötti turisztikai jellegű utazásokat. Ez az a Thomas Cook utazási iroda, ami ugye mindmáig is létezik, már természetesen nem a családnak a tulajdonában. Na, tehát ez az 1841-es időpontot szokták így a modern turizmus egyértelmű kezdeteként kijelölni, és gyakorlatilag ettől a kortól kezdve jön egy olyan exponenciális bővülés, ami elvezet oda, hogy ma ugye több mint 1,3 milliárd ember utazik turisztikus céllal évente.
Ha tovább boncolgatjuk a történetet, akkor mikor vált ez, hogy mondjam, az egyszerűbb embereknek is egy megfizethető dolognak? Mert persze, hogyha nézzük a statisztikákat, és nem csak az idejeket, mert ugye most többen azért nem utaznak, mert a járvány miatt itthon maradnak, vagy egyáltalán nem utaznak, de ha korábbi éveket is megnézzük, akkor is van, ha jól emlékszem, ilyen 30% körül olyan adatközlő, aki azt mondja, hogy nem engedheti meg magának, hogy utazzon. Tehát ezt azért szerintem érdemes most is lefektetni, de hogy a nagy többség számára valamilyen pihenés, valamilyen utazás belefér, ez mikor lett ilyen általános?
Igen, jogos a felvetés. Ugye ez a történelmi ív, amit itt Róma zarándoklatok Grand Touron keresztül kirajzoltam, néha ugyan tömegesnek mondható, a korban mondjuk tömegesnek mondható, tehát még a zarándoklatok az egy jelentős tömegmozgalom volt, de akár Róma, akár a Grand Tour kapcsán azt mondhatjuk, hogy ugye az a társadalomnak egy igen kis részét érintette, meg hát pláne a Grand Tour, ugye az egy arisztokrata utazás volt, ami elterjedt a kontinensen is, és egy idő után második Rákóczi Ferenc is ment Grand Tourra, de hát ezek nyilván csak az arisztokráciát érintették meg, akik ezt meg tudták engedni maguknak. A modern polgári turizmus is, ahogyan kezdődik, a 19. század második felének a turizmusa, az egy meglehetősen, hát hogy is mondjam, szelektív, a társadalom gazdagabb rétegét, a polgárság gazdagabb rétegét megérintő utazási forma volt. Igaz, hogy a korban remek vallomásaink vannak arról, ahogyan a kor nemesi elitje felháborodik azon, hogy megjelennek polgári utazók olyan helyszíneken, például magyarországi fürdőhelyekről vannak ilyen beszámolóink, megjelennek olyan helyszíneken, ahol korábban ugye nem volt ez a társadalmi réteg. Ez a fajta ilyen ócskodás, ez a fajta ilyen rémület a turisták tömegétől, ami mindmáig itt van velünk, ez tulajdonképpen a 19. század óta jelen van, és a turizmus állandó bővülésében ez annak a jele, amikor egy adott helyet elfoglalt társadalmi csoport egyszer csak szembesül azzal, hogy egy másik csoport megjelenik az addig csak ő által a pihenésre használt térben. Na most visszatérve az alapkérdésre, még a második világháború előtti időszakban is a turizmusnak a korban rendelkezésünkre álló statisztikák szerinti mérőszámok is még csak egy néhány tízmilliós tömeget mutatnak, akik akkor aktívan turistáskodtak. Az igazi fellendülése az, amit tömegturizmusnak nevezünk, és amitől viszont előjön a napjainkban is található óckodás a turizmusnak bizonyos ilyen tömeges, eltömegesedett formáitól és tereitől, az a nyugati társadalmak második világháború utáni gazdasági helyreállásával, gazdasági magára találásával kapcsolható össze. Ez ugye az 1960-as, még inkább talán 70-es évekre tehető, amikor Nyugat-Európa a marsalsegélynek a hosszú távú következményei nyomán a világgazdaságban elfoglalt szerepe megerősödvén, Skandinávia is egyre inkább olyan környezetet tud kínálni, hogy a hétköznapi dolgozók, egyszerű állampolgárok, kétkezi munkások számára is mondjuk egy csárterüdülés elérhető. Nagyon érdekes ilyen személyes benyomásaim vannak erről. Hát személyesek nincsenek, illetve, mert ugye a mi társadalmunk az ekkor pont nem így élt, hanem ugye szüleink 3 évente eljuthattak Szlovákiába, és az már csodálatos nagy nyaralás volt, de mondjuk skandináv barátaimmal sokszor beszélgettünk erről, hogy az ő gyermekkoruk a 70-es években az úgy nézett ki, hogy éri 2 charter utazás a mediterrán szigetvilágba. Ezek különösebben nem voltak rendkívül ilyen jómódú családok, néha egyszerű kétkezi munkások voltak a szülők. Tehát ez az a pont ott a 60-as, 70-es, 80-as évek, amikor ez a tömegturizmus kialakul, amikor tényleg olyan tempóban exponenciálisan nő a turisták száma, hogy ez aztán majd a 80-as évek végére elhozza az ebből való kiábrándulást is.
Hogy hozzak ide még egy picit korábbi időszakot, a két világháború közötti időszakot, amikor egy érdekes vetülete volt a kialakuló turizmusnak, a visszacsatolt Észak-Erdélybe egyfajta ilyen identitás turizmus indult el, vagy kérdezem, hogy ez helytálló kifejezése, tehát hogy a visszakapott területre, hogy mondjam, sik volt elutazni, és egyébként érdekes, hogy azóta is nagyjából ez az útvonal a legstandardebb Erdélyt bejáró 7-10 napos útvonal, ami akkor kialakult.
Igen, ez egy remek és nagyon izgalmas kutatásra abszolút méltó, és hát figyelmünkre abszolút méltó téma. Néhány évvel ezelőtt fiatalon súlyos betegségben elhunyt remek turizmussal is foglalkozó antropológus kollégám I.S. Zoltán foglalkozott ezzel az Erdélybe induló magyarországi turizmussal, és ő egy nagyon érdekes kategória rendszert állított fel, mert leválasztotta ezt az úgynevezett etnikai turizmusról, amelyik a harmadik világ egzotikus tájaira vezetett, és alapvetően a kulturális különbség és az egzotikus által vonzott turizmus, tehát mondjuk nem tudom én Afrika meglátogatása európaiak által, és ő ezt a fajta utazást, amiről itt most szó van, az Erdélybe vezetett utazást, ezt nemzeti turizmusnak nevezte el. És valóban így van, ennek a gyökerei azok, talán azt nem mondanám, hogy Trianonban vannak egyébként, mert azért a 19. század végi nemzeti romantikus irodalmunk, aki hát, hogy úgy mondjam, jelentéssel töltötte meg itt a Kárpát-medence tájai körülöttünk, Erdélyre ők is felfigyeltek már. De nem volt annyira kiemelkedő a nemzeti jelentése, mint ahogy ez aztán Trianon után lett, mert valóban a veszteség az ugye felértékelte, az elválás az értékkel telítette ezt a tájat. Trianonnak egyébként volt egy olyan érdekes következménye is, hogy a kis Magyarországot meg be kellett lakni turisztikailag. Hogyha megnézzük a 19. század vége turizmusát, akkor azt nem mondom, hogy csak a határon túli területek voltak izgalmasak, mert a Balaton például nagyon népszerű volt már a 19. század végétől a 20. század elején, de például a magas hegységi turizmus, ugye hát az nem volt értelmezhető a kis Magyarországon. A kékes tetőre senki nem akart felmenni, mert az egy bomb volt a Kárpát-medencében. És Trianon után a nagyon virulens magyarországi civil társadalom által hajtott turisztikai mozgalom, az gyakorlatilag ugye elveszt nagyon fontos tereket, és ez pont az a fajta természetjáró mozgalom, aminek a magas hegységek voltak a terepei. Elsősorban egyébként a Tátra, és másodszorban Erdély, az Erdély-Sziget-hegység, és ez a természetjáró turizmus, ez visszafordul a Kismagyarország felé, és ugye a kék túra ekkor jön létre, és ekkor ez egyfajta ilyen szimbolikus birtokba vétele és feltárása a kis Magyarországnak. De most a revízió után visszakerülő területek pedig valóban egyfajta ilyen nosztalgikus utazásnak a teretét kínálják, és valóban ez olyan mértékben kanonikussá válik, ugye, tehát rögzül ennek az útvonala, hogy nem veszük észre, de szinte ma is ugyanazokon az ösvényeken és ugyanazokon az utakon járunk. Megjegyzem itt, hogy a turizmus az ilyen egyébként, tehát azt sem veszük észre, hogy valójában Itáliában pedig a grand turisták, a 17. századi angol arisztokráciának a lábnyomát követjük, és az ő útvonalukat követjük.
Volt egy fél mondata a Balatonról, hogy a 19. században már ez népszerű hely volt, mert ez se volt mindig így. Tehát évszázadokon keresztül a Balaton, gondolom, hogy inkább mondjuk halászatot jelentett, meg ha télen befagyott, akkor könnyebb volt átjutni a túloldalra, mint megkerülni, de nem a turizmus volt a főszereplő. Ma pedig halljuk mondjuk Orbán Viktor miniszterelnöktől, hogy kevesebb Adria, több Balaton, tehát tessék menni a Balatonra, mint a fő magyarországi turisztikai hely. Hogy lett a Balaton az, amit ma ismerünk?
Igen, attól tartok egyébként koronavírus miatt is több Balaton és kevesebb Adria, mert ugyanúgy ez nem fog megváltozni, hogy nyilván az Adria az egy kiemelt terepe lesz a magyar turizmusnak. A 19. század végétől volt egy nagyon jelentős turisztikai érdeklődés az Adria kicsi magyar országhoz kapcsolt tengerpartja iránt. Csak így visszautalva egy pillanatra erre, valószínűleg a koronavírus után az Adria még mindig több lesz, mint a Balaton. De valóban a Balatonnak a jelentésváltozása, ez egy izgalmas dolog, mert hogyan lehet egy tónak jelentésváltozása, hát úgy lehet ugye jelentésváltozása, hogy igazából mit látunk benne, és mit gondolunk vele kapcsolatban. Ez a jelentésváltozás, ez nagyon szépen tetten érhető. Pontos volt a utalás, hogy ez századokon keresztül egy természeti erőforrás volt, halászatra használt sekély, mocsaras, nádas tó, ráadásul magasabb vízszinttel, ugye, mint amit most ismerünk. És a 19. század 20-as, 30-as éveiben, tehát a romantika korában kezdődik egyfajta érdeklődés. Érdekes módon akkor nem a fürdés az, ami először Balaton felé tereli a figyelmet, hanem a Balaton füredi savanyú víznek az egészségügyi szerepének a felfedezése, illetve Balaton füred ennek kapcsán fekvése miatt egyfajta ilyen a Balaton északi partján élő nemességnek lesz egy gyülekező helye, és aztán amikor József főherceg meglátogatja ezt a tájat, akkor az külön ráirányítja, és hát hogy mondjam, egyfajta divattá teszi azt, hogy Balaton füredre érdemes járni. Remek leírásaink vannak egyébként már a reformkorból arról, hogy ezzel a savanyú vízzel például hogy kell élni, ez mindmáig szabadon iható és folyik. A Balaton parton egyébként nem túlságosan messze Balatonfüreden, és már a 1830-as évekből komoly leírásaink vannak, hogy mennyit kell inni, és utána mit kell sétálni ott, hogy ez megtegye a kellő ilyen elgyógyászati hatását. Na most ez a világ, ez a miben tulajdonképpen a Balaton az egyfajta ilyen látvány, de mondjuk érintkezni még nem érintkeznek vele a tömegek, ez aztán a kiegyezés után kezd el megváltozni. Ebben egészen jelentős szerepe van a nemzeti romantika irodalmának olyan nagyjainak, mint Ötvös Károly, vagy éppen Jókai Mór, akik amellett, hogy jeles írásaikon keresztül ismerik őket, emellett azért újságírt is írtak ebben a korban, és az ekkor elterjedő populáris sajtóban nagyon sokszor írtak úgy a Balatonról, hogy az elkezdte helyett valahol van egy mocsaras sekély tó képzett helyet elkezdte magára ölteni azt a pályát, hogy ez tulajdonképpen valahogy nekünk magyaroknak egyfajta ilyen szent táj. Ekkor alakul ki az a nézete a Balaton északi partjának, amely azt valahogy ember és természet sajátos harmóniájának láttatja, harmóniájaként mutatja be. Ahogy tele vannak szórva ugye présházakkal az északi partnak a hegyei és dombjai. Na most ez a fajta ilyen értelmiségi megmunkálása, értelmiségi létrehozása a Balaton jelentésének, ez aztán fokozatosan terjed el az egész társadalomban, részben, ugye, amúgy mondtam, a populáris sajton keresztül, a tömegsajton keresztül, részben pedig az ekkor lassan erőre kapó turizmuson keresztül, amely jelente ugyan légkúra utakra és ugye savanyú víz utakra tartja hasznosnak a Balaton vidékét, de aztán a tónak elsősorban a déli partja, a sekély oldala, ahol úszástudás nélkül, ami ugye nem egy gyakori ismeret akkoriban, úszástudás nélkül is lehet a vizet élvezni, ez a déli part kezd el egyre inkább népszerű lenni, és amikor a Balaton felé vasutat vezetnek a 19. század végén, akkor az Siófok felé indul az a vasút, és nagyon gyorsan, még a századforduló előtt megjelenik a Magyar Államvasutak kínálatába olyan jegy, ami már szállást és utazást tartalmaz a Balatonhoz, egyfajta ilyen kombinált, kifejezetten a turizmusra, hogy úgy mondjam, fejlesztett jegy. És innen kezdődik el aztán a Balatonnak a turisztikai feltárása, amely azt jelenti, hogy a korábban azért a víztől egy picit távolabb épült falumagok, ősi falumagok, hiszen a víz az ugye a vízszint magasabb volt. A lecsapolás nyomán innen elkezdenek lefelé terjeszkedni ezek a falvak egészen ugye a vízpartig. Fokozatosan újabb és újabb nagy birtokok helyén épülnek ki üdülőtelepek, amelyekben kisebb parcellákat lehet vásárolni, és oda üdülőket építeni. És gyakorlatilag már a II. Világháborúhoz úgy érkezünk el, hogy a Balaton, ha nem is olyan mértékben folyamatosan veszik körbe a települések, mint ahogy most hiszem, most szinte lakott a Balaton körbe, de hogy ekkor már egy nagyon erősen szabadidős, vízközpontú, fürdés és strandolás központú világgá válik a Balaton. És hát aztán nyilván a szocializmus a maga ellenmondásosságaival és sajátosságaival, de tovább folytatta a Balatonnak ezt a fajta beélését. És ahogy látjuk ugye napjainkban is, hogy a Balaton azért valahogy mindig is az össztársadalom és a társadalmi elit érdeklődésének a homlokterében marad.
Ön hogy látja, lesz jelentős változás a turizmusban, ha túl leszünk a koronavírus járványon, vagy az fog visszaállni, amit az elmúlt években, évtizedekben szoktunk meg?
Hát ez egy érdekes kérdés. Kettős a válaszom. Én azt gondolom, hogy ha megnyugtatóan sikerül a koronavírus elleni ellenszert megtalálni, és az egy olyan oltás lesz, amely megakadályozza ennek a fertőzésnek az elkapását, akkor én azt gondolom, hogy a turizmus az elképesztő sebességgel fog regenerálódni. Tehát, hogyha ez mondjuk valamikor a jövő év során megtörténik, akkor én megmerem kockáztatni, hogy 2-3 éven belül ugyanabban a mértékben fogunk utazni, mint ahogy utaztunk korábban. A turizmus ugyanis egy nagy túlélő. Nagyon sokszor eltemették, és mindannyiszor megerősödött ért vissza, akár a 2001-es merényletek után, akár a 2008-as válság után. Tehát én azt gondolom, hogy ha lesz egy megbízható, megelőző, tehát nem gyógyító, hanem megelőző szer, és nem jönnek újabb világjárványok, ahogy néhányan ilyen apokaliptikus forgatókönyvekben ezt jósolják, akkor szerintem bátran lehet a turizmuson gondolkodni, akár mint karrier lehetőségen, akár mint erőforráson, mert vissza fogunk térni ugyanabba az állapotba. Ugye ez Magyarország szempontjából az egy kulcsfontosságú, hiszen az elmúlt évtized a magyar turizmusnak egy rendkívüli siker évtizede volt. Hogyha nem megbízható a járvány elleni védekezés, vagy hogyha újabb ilyen jellegű, semmiből feltámadó világjárványokkal szembesülhetünk, akkor viszont egy nagyon furcsa világ következik. Mondjuk azt gondolom, akkor minden szempontból egy furcsa világ következik, de a turizmus szempontjából ugye ez olyan kérdéseket vet fel, mint például a tömeges és olcsó légiutazás, amely hát nyilván világjárvány közepén nem egy biztonságos közlekedési forma, és ez azt hozná el, hogy nagyon érdekesen felértékelődne például az európai társadalmak számára a közvetlen környezetük. Ezen a nyáron tulajdonképpen ezt látjuk egyébként, de ez egy globális szinten is ezt jelenteni, hiszen ne feledjük el, hogy itt azért Európa és Észak-Amerika egy ilyen rendkívül jelentős turista kibocsátó terület. Európa emellett persze célterület is, hiszen ez az európai civilizációnak az összes értéke az itt megtekinthető, de emellett Európa jelentős kibocsátó is. Na most, hogyha megszűnik a légiutazás, vagy mondjuk komolyan veszélybe kerül a légiutazás, vagy hogy más nem mondjak, ugye látszik, hogy az óceánjáró hajózás ami hát szintén egy viszonylag exkluzív formája a turizmusnak, ugye az gyakorlatilag most eléggé veszélyeztetett. Hogyha ezek a formák kikerülnek, akkor nagyon érdekes, újszerű fejleményekre számíthatunk. Egyrészt egy újabb felfedezésére a saját közvetlen környezetünknek, másrészt én úgy látom, hogy például az aktív turizmus, a sportturizmus megerősödésére számíthatunk. Egészen komoly gazdasági átrendeződésekre is számíthatunk ebben az esetben, hiszen például a fejlett nyugati és északi országoknak a turizmusa azért nagyon komoly helyen meghatározó bevétel volt, és hogyha ez eltűnik, akkor bizonyos utazási célpontoknak hát szinte az egyetlen bevételi forrása tűnik el. Úgyhogy én két jövőképet mondanék most ebben a pillanatban, és mivel erősen bízok mindannyiunk érdekében és a normalitáshoz, a visszatérés érdekében, hogy lesz egy olyan vakcina, ami gyakorlatilag ezt egy múló rossz élményé teszi majd ezt az elmúlt és előttünk álló fél évet.